Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kecskés Attila atyával, a Dunakeszi Szent Imre templom plébánosával Szigler Lujza beszélget.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és vendégemet a stúdióban, főtisztelendő Kecskés Attila atyát, a Dunakeszi Szent Imre templom plébánosát. A hallgatók nevében is köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Mindenek előtt én is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
A Mária Rádió Hitvalló című műsorát hallgatják a kedves hallgatók, amelyben az életről és a Szentírásról beszélgettünk vendégeinkkel. Az a tapasztalatom, hogy amikor az ember egy lelkipásztorral találkozik, vagy beszélget, az átlagosnál több tiszteletet ébreszt ez az emberben, és talán a viselkedése is megváltozik. Önnek mi a tapasztalata ezzel kapcsolatban?
Örülök, ha van olyan hely, ahol a pap megjelenése tiszteletet vált ki. Azt gondolom, hogy ezeket a helyzeteket most már nagyon meg kell becsülnünk, hiszen ez azért már korán sem olyan általános, mint talán néhány évtizeddel akár ezelőtt volt. De valóban van ilyen tapasztalat, és hát az egyházban, vagy az egyházhoz tartozó intézményekben azt gondolom, hogy ez üdítő élmény, és hát ha belegondolunk abba, hogy a papoknak általában egy magányos életformájuk van, és bármit megélnek napközben, azt legtöbbször a négy fal között a gazdájukkal tudják leginkább átbeszélgetni, értékelni, értelmezni, akkor azért nagyon jó, hogyha emberileg is talál megértésre, szeretetre, tiszteletre.
Második János Pál pápa azt mondja, hogy ha az ember feszélyezi magát egy ilyen találkozásban, akkor egyetlen dolog van az imádság, ami ebben segít, ő ezt nagyon sokszor megtapasztalta, és mindig imádkozott azért az emberért, akivel találkozott, beszélgetett, interjút adott, vagy bármilyen szituációba került. Ha egyetért ön is ezzel a gondolattal, hogy tapasztalta meg ezt élete folyamán, mit jelent az imádság az ön számára?
Az imádság az a kapcsolatot jelenti a forrással. Szent Domonkosról tudjuk, hogy azt mondják róla, vagy Istennel beszélt, vagy Istenről beszélt. Ez is valahol árulkodik arra vonatkozóan, hogy bármit teszünk, azt mindig ennek a kapcsolatnak a megelevenítésével, aktualizálásával készítsük elő. Ahogy Szent Pál is írja, akár esztek, akár isztok, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Akkor lesz akár az evés, akár az ivás, akár a szolgálat, akár a beszéd, bármi Isten dicsőségére, hogy haza vele való párbeszédből ered. Ezt nevezzük imának, és ezért valóban, főleg papként is, ez kell, hogy mondjam, minden tevékenységet ez kell, hogy előkészítsen. És nem is csupán a papi szolgálatra gondolok, hanem amikor sportoltam is. Tehát ha pályára léptem, nekem mindig ott volt egy fohász, hogy a játékomat azt is Isten dicsőségére tudjam cselekedni.
Ezt látjuk azért mostanában is a sportolóknál, hogy keresztet vetnek, imádkoznak egy-egy sportesemény előtt, és ezt nagyon jó látni, nem feltűnően, nem hivalkodóan, hanem náluk ez természetes, azt gondolom. Érdekes lenne hallani, hogy hogyan indult az ön pályája, hivatása, milyen környezetben élt, milyen volt a családi háttér, hogy történt ez, hogy kezdődött.
Bizonyára nagyon sok paptestvér kezdi azzal, hogy vallásos családba született és nőtt fel. Ezt nem kívánom ismételni, az én esetemben is így volt. Kisorosziból származnak a szüleim, a Szentendrei sziget Csücskéből, viszont a munka lehetőségek miatt ők is, mint sokan mások fiatalok, a Duna egyik vagy másik partjára költöztek át, ők is így tették ezt, és Vácot választották lakóhelyükül. Én már Vácon születtem bátyámat követően, és a Deákvári egyházközségben nőttem fel, az az én otthonom. Mészáros József atya volt a plébánosunk, aki, mivel akkor még nem volt 2-3-8 faluja, illetve plébániája egy papnak, tényleg a saját pásztorunk volt, ahogyan az egyházi törvénykönyv is mondja a plébánosról. ténylegesen a családunk tagja volt, mi pedig az ő családját alkottuk, és egy szerintem nagyon izgalmas gyermekkor és ifjúkor végén logikusan éreztem azt, hogy a Jóistennek van ez a vonzása, amit akár Mészáros atyának, más atyáknak a példája is előkészíthetett, de ami nyilvánvalóan egy személyes megszólításra visszavezethető, és érettségi után még 18 évesen voltam, amikor már felvételt nyeltem a Váci Egyházmegye kispapjai közé 1991-ben.
Egyenes volt ez az út?
Igen, épp ezt gondoltam, hogy még hozzáteszem, hogy ez így a körülmény, a száraz körülmény, ilyen távirati stílusban, de mellette pedig nyilván az a lelki munka, az a belső formálódás, az, ami kevésbé látható, de mégis az, ami igazán meghatározó, és később aztán majd eredményes. Mindenképpen meghatározó volt a 91-es pápa látogatás, és az arra való készület. Én is részt vehettem ebben, mint tevékeny résztvevő a Népstadion ifjúsági találkozó kapcsán, és az erre való lelki készület, és minden más, ami egyáltalán ezt a látogatást övezte, azt gondolom, hogy nagyon mélyen érintett, és egy kicsit olyan élmény lehetett, így utólag azt mondom, mint ténylegesen, amikor Jézus megszólította a tanítványit, hogy jöjj, kövess engem. Tehát így találkozni Péter utódával, aki belenéz az ember szemébe egy fárasztó nap végén megérkezve a Népstadionba, azt gondolom, hogy egy felejthetetlen és tényleg személyes meghívásként is felfogható. Én mindenképpen így értelmeztem.
Ő volt az a meghatározó személyiség, aki komoly hatással volt az életpályája alakulásában, vagy volt még valaki, akár a családból?
Így van, tehát az említetteken túl mindenképpen kiemelném Szent Tizedik Pius pápának a példáját. Bérmálkozásomra kaptam Mészáros atya mellett szolgáló Borika nénitől az ő életrajzát, a Lángoló tűz című Hünnermann regényt, és ahogy olvastam, nagyon sok párhuzamot fedeztem fel az ő élete, gyermekkora, ifjúsága, tanulmányai, és a magam gyermekkora, ifjúsága, tanulmányai között. Természetesen ezt anélkül mondom, hogy hozzá hasonlítanám magam. Egyszerűen az az egyszerűség, és az a nagyszerűség, ami ebből az egyszerűségből fakadt, ami őt Istenből megragadta, ami őt folyamatosan a hűségben megőrizte. Én úgy érzem, hogy nagyon sok párhuzamos vonással bír az én életemben is, és egy nagyon komoly pártfogomként tisztelem és bízom benne.
Ha visszatekint a gyermekkor éveire, az ember azért gyermekkorában nem annyira figyel az isteni tanításokra, de mégis van, ami nagyon meghatározó és megragad az emberben. Volt-e ilyen már gyermekkorában, amit megjegyzett és nem felejtett el?
Nem annyira szavakra, mondatokra gondolnék most, hanem inkább a közösségre. Akkoriban egy olyan középiskolába jártam, ahol hát 36-an voltunk az osztályban, és abból ketten voltunk templomjárók, és bizony időnként nagyon komoly megaláztatásoknak kitett módon. És eközben nekem ott volt a hittanos közösség, ott volt a kézilabda csapat, és a család. És ez a három, ez olyan módon tudta ellensúlyozni az iskolában tapasztaltakat, hogy egyszer egy tanárom ült oda hozzám a menzán, és mondta, hogy ő is hívő volt, és ő is valószínűleg szenvedett a magára maradottságtól a tantestületen belül, és mondta, hogy miért nem misszionálom az osztálytársaimat. És ezt soha nem felejtem, ez nagyon-nagyon mélyen érintett, de alapvetően elutasítottam, mégpedig azzal, hogy én ide most már úgy járok, mintha egy munkahelyre járnék, én jól érzem magam a családban, az egyházközségben és a kézilabda csapatban, és ez nekem tökéletesen elég. Az iskola véget fog érni, ezek a kapcsolódásaim pedig, ezek végig fogják kísérni az életemet. Tehát akkor ezt így leráztam magamról. Nyilván aztán a hivatásom lett, hogy valamilyen módon evangelizálni is kell, de úgy gondolom, hogy ez akkor nem volt egy Istentől elrugaszkodott elutasítás a részemről, hiszen előbb nekem is növekednem kellett, hogy utána másokat a növekedésükben segíteni tudjak. Először nekem is töltekezni kellett, hogy utána bárkinek bármit tudjak adni abból, amit én megszereztem.
De ehhez kell azért egy bátorság, egy komoly családi háttér, egy hátország, amit már említett, hogy valaki így ki tudjon állni, el tudja fogadni, el tudja viselni a megaláztatásokat. Visszatérnék erre a dologra, hogy megaláztatás. Emberi természetek különbözőek, van, aki így fogadja, van, aki úgy fogadja, van, aki kiborult tőle. Nem tudom, hogy ő mennyire ismeri önmagát, hogy tudja elfogadni, illetve megoldani az ilyen helyzeteket.
Széles skálán. Van, amikor nagyon emberi módon, indulattal, ténylegesen esetleg egy olyan reakcióval, amit utána én is megbánok. Nagyon sokféle módon, tehát ez tényleg múlik azon, hogy én magam milyen diszponáltságban vagyok, nekem mennyire van meg az a belső békességem, hogy most fát is hasogathatnak a hátamon, akkor sem zökkentenek ki belőle. Tudjuk, hogy ez fáradtságfüggő, felkészültségfüggő, nagyon sok minden tényezőnek a függvénye, és azt gondolom, hogy én ebben azért alapvetően nagyon emberi tudok lenni. Amire nagyon hálásan gondolok vissza, az mindig a Jóistennek a kegyelme. Tehát amikor ő tényleg befogja a számat, amikor ő tényleg azt mondja, hogy na, most itt az igazán méltó válasz, az a csend, vagy egyszerűen valami egyéb reakció. Nagyon rendkívülének nem érzem magam ezekben a probléma megoldási szituációkban.
Inkább emberinek, igaz?
Inkább emberinek.
A pap egy olyan ember, aki észreveszi az ember fájdalmát, örömét, az Isten teremtette világ szépségeit, a természet összhangját, ami nagyon csodálatos, és meg kellene, hogy őrizzük. Ha visszatekint a diák éveire, aztán a szemináriumra, mitől és kitől függ, hogy milyen emberré válik valaki?
Bizonyára alapvetően teremtettségünk függvénye ez, és azt ne felejtsük el, hogy Isten a saját képére teremtette az embert, és emiatt mindenkiről alapvetően azt kell mondanunk, hogy jó. Istennek a célja vele jó, Istennek terve van vele. Nemrég ugye olvastuk, hogy ha Isten valamit a bölcsességi irodalomban, az Ószövetségből, hogy ha Isten valamit nem szeretett volna, meg sem alkotta volna, ha valamit utált volna, létre sem hozta volna. Bármelyikünkre, vagy önmagunkra nézünk, akkor ebből kell kiindulni, hogy Isten jónak alkotott. És tudjuk, hogy ez az az alapvető adottság, ami viszont rengeteg hatásnak a függvényében lesz még jobb, vagy lesz esetleg kevésbé jó. Korábban is szó volt már akár a családnak a hatásáról, a társadalomnak a befolyásáról, az érdeklődésről, aminél fogva én a hatások között válogatni fogok. A kortárs csoportnak a befolyásáról, amiről megint csak volt szó, hogy mit jelent egy nem megválasztott közösség, mint egy osztályközösség, és az abból fakadó benyomások, és mit jelent annak a közösségnek a hatása, amit én választottam, amit én is alkotok, mégpedig meggyőződéssel, tevékenyen. Az egyiket távol tarthatom magamtól, pedig napi 7-8 órán keresztül benne vagyok, körülvesz engem, és a másikból sokkal kevesebb ér idő tekintetében, és mégis sokkal nagyobb lesz a hatása rám, mert azt beengedem, mert azzal együtt működök. Én azt gondolom, hogy a jól ismert hatások ismételhetők válaszként erre a kérdésre, és velem sem volt másként. Isten akarata, a környezetnek a hatásai, és az én szabadságom, ahogyan ezen hatások között, hát leginkább amikortól ez már tudatosan megtörténhetett, ahogyan én ezek közül választok, és megengedem, hogy befolyást gyakoroljanak rám.
Hát ez egy nagyon fontos dolog, amiről Attila atya beszélt most. Ugye az ember élete során döntések és találkozások között él, ez minden nap többször megismétlődik, és mint ahogy ő most elmondta, hogy nem mindegy, hogy az ember mi mellett áll ki, mit választ, milyen társaságba kerül, hogy dönt. Mitől függ az, hogy az ember hogy dönt? Mitől függ az, hogyha az ember elkanyarodik a normális úttól, és befolyásolható lesz, és a rosszabbat választja? Elsodródik, vagy ez az ő élete? Igazából nem hiszek abban, hogy valakinek ez a sorsa, hogy a rosszat válassza.
Így van, ebben én sem gondolom, hogy bármelyikünknek, főleg ha hívők vagyunk, hinnünk kéne, hogy kinél hogyan alakul ki az önazonosság, hogy egy adott szituációban valamihez, egy elváráshoz hozzámérve magát azt mondja, hogy köszönöm, ez nem az én utam, vagy azt mondja, hogy ó, hát itt rólam van szó, az én kiteljesedésem nyílik meg, mint lehetőség. Ehhez megint egy nagyon összetett adottsággal rendelkezünk, vagy éppen egy nagyon összetett adottságot nélkülözünk. Én ezt az önazonosságot szeretném kihangsúlyozni. Én úgy gondolom, hogy ha az előbb említett teremtettségből indulok ki, ha tudom azt, hogy Istennek terve van velem, akkor nélkülözhetetlen, hogy én ennek az Istennek az összes aspektusát, ami a velem kapcsolatos tervével összefüggésbe hozható, ne akarjam megismerni. És ez lesz egy nagyon-nagyon gazdag terep, amiből, ha megvan a szabadságom, akkor én szinte élvezni fogom, hogy választhatok. Mert nyilván az ő tervébe mindig meg fogom látni, hogy mi az, ami beleillik. És az ő rólam alkotott képe, az kiteljesedhet, hogyha én ebből a palettából azt a részletet választom.
Azt gondolom, hogy ehhez nagyon nagy szükség van egy lelki érettségre. Ez nem csak jön úgy magától. Erre a szintre el kell jutni. Nagyon sok mindentől függ ez, hogy az ember mikor jut el erre a szintre, hogy jól döntsön. Van, aki eljut 18 éves korában, van, aki még 50 éves korában se jut el idáig, mert csak sodródik. De miért sodródik? Ön a hívei körében, biztos gyóntatószékben, lelki beszélgetésekben nagyon sokszor tapasztal ilyesmit. Az ön életében volt-e olyan szituáció, amikor egy kicsit félre siklott, és bizonytalan volt a döntésében?
Én azt gondolom, hogy és ez az, ami érettség kérdése, hogy kinél mikor következik be. Ez egyszerűen az, hogy nagyon sokan, és ez én is lehetek, szétválasztjuk az Istennel való létnek a különféle vonatkozásait, az úgymond, ugye van egy ilyen mondásunk is, hogy ez Isten háta mögötti. Tehát, mint hogyha lenne olyan részlete az életünknek, amit nélküle is lehet értelmezni, nélküle is lehet szervezni. Ezt a kettőt nem lehet szétválasztani. És akkor történik meg, meggyőződésem szerint, ez a fajta megérés az ember lényegében, amikor ezt világosan kimondja, hogy nincs két élet. Az egész életem az Isten tenyerén zajló élet. Nincs olyan mozzanat, pillanat, gondolat, cselekedet, amit úgy képzelhetek el, hogy ő nem tud róla. Hanem az életemet, hogyha az Isten jelenlétében próbálom élni, akkor fogom megélni ezeket a választási helyzeteket is úgy, hogy most sem hozhatok olyan döntést, ami tőle független. Ebben a helyzetben is az ő tetszése az, ami befolyásolni kell, hogy befolyásoljon engem. És igen, ebben nyilvánvalóan megvannak a saját tapasztalatok, hogy hát ez soha nem megy gördülékenyen. Nagyon ünnepélyesek azok a pillanatok, amikor akár időben is meghatározhatóan nem sok idő telik el a vívódásban a megérlelt döntésig, hanem ugye itt szoktuk mondani, hogy amikor spontán módon választom a jót, amikor tényleg spontán módon választom az Isten előtt kedveset, ebben van mindannyiunknak, azt gondolom, a személyes küzdelme, és nem az a kérdés, hogy mikor, hanem hogy megtörténik-e ez a megérés.
Kecskés Attila atyával, a Dunakeszi Szent Imre templom plébánosával, Szigler Lujzzal beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert, s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu